meg is tudjuk pontosan húzni azt a hatalmas nagy választó vonalat, így két vonallal is hat húzzam itt a táblánkon, amelyre a bibliai jövendőlések rámutatnak, hogy ettől a pillanattól fogva a kereszténység elkezd osztódni. És ez a 4.-6. század közötti rész. A 4. századig a kereszténység egységes, a 4. századtól fogva a kereszténység elkezd egyre több és több részre esni. A nagy kérdés, ami mind a mai napig megosztja a tudósokat, de a felekezeteket is, sőt az egyszerű hétköznapi hívőket is, hogy minek a következtében történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. Itt biztos, hogy valami történelmi tudatra szert kell tennünk. Vissza kell mennünk abba az időbe, ahol ez bekövetkezett, rá kell mutatnunk arra, hogy miért következett ez be, ki volt ezért a felelős, és tulajdonképpen hogyan is ragadható ez meg, hogyan lehet ezt megfogalmazni, miben állt ez a megoszlás. Dániel könyve és Jelenések könyve mellett, ahogy említettem, a 2. tesszalonikai levél foglalkozik ezzel a kérdéssel, egyébként Pál apostol Tesszalonikába eljutva Dániel könyvét magyarázhatta az ottani keresztény közösségnek. A tesszalonikai keresztény közösségről csak annyit hadd mondjak, hogy ott egy különös hiba, vagy egy különös téveszme ütötte fel a fejét. Nagyon közelre várták Jézus 2. eljövetelét, olyannyira, hogy már felhagytak a munkavégzéssel is az ottani keresztények. Hát nem dolgoztak, azt mondták, hogy ez már olyan közel van Jézus 2. eljövetele, nem érdemes semmibe se belefogni. Ennek ugye a két levelet írt hozzájuk Pál apostol, egyébként a városban 2-3 hetet töltött, úgy alapította ezt a közösséget, utána írta nyilván a leveleket hozzájuk, és ebben az egyik levélben hangzik el például az a híres kijelentés, éppen azért ebben, mert ez volt a probléma, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez a Tesszalonikai 2. levél 3. fejezet 10. versében hangzik el, ez a, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. De ahogy elmondta a jövendőléseket Pál apostol a Tesszalonika belieknek, ugyanebben a 2. levélben, a 2. fejezet 3. versétől a következőt mondta. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát nem jön el Krisztus 2. eljövetele addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának sorrendben a 6. nagy vázlat proféciája. Nem tudom most az egész proféciát önök elé tárni, erről itt ezen a helyen különben egy külön előadást tartottam évekkel ezelőtt. Én önöknek csak egyetlen egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni, hogy miben ragadható meg a kereszténység első nagy megoszlása, amelyről azt mondja Pál apostol, egy sor dolgot mond, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti, fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez az egyetlen egy kifejezés, amit szeretnék önöknek a figyelmébe ajánlani, a 3.-4. versben a veszedelem fia kifejezés. amikor a történelemben, a keresztény egyház történelemben megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés a Bibliában egy valakire van lefoglalva. János evangélium a 17. fejezetében található csak még meg ez a fogalom ezen kívül, ahol Júdást jellemzi, jelenti. Tehát tulajdonképp ez, hogy veszedelem fia, ez Júdásnak egy másik elnevezése, tehát a kereszténység történetében egy júdási dolog fog bekövetkezni. Mi a júdási dolog? Az árulás. Valaki elárulja a kereszténységet. Ki csoda? Aki belül van a kereszténységen. Tehát Júdás is belül volt, a körön belül volt, a 12 tanítvány egyike volt. Tehát világosan mondja itt a profécia, hogy a kereszténység első nagy megoszlását az fogja szerezni, hogy a kereszténységen belül kifejlődik egy árulás, megjelenik egy személy és egy intézmény, ami Krisztus helyébe állítja magát, ami elvárja azt a tiszteletet önmaga irányában, amit csak Krisztusnak jár egyedül, és ez a veszedelem fia, a bűn embere, innen indul el a kereszténység első nagy megoszlása. Igen, sajnos ez így történt, a kereszténység megoszlásában nem a római hatalom, a pogány római hatalom játszotta a vezető szerepet. Nem más vallások törték darabokra a kereszténységet. A kereszténység egységes volt az üldözések ellenére is az első 4 évszázadban, de akkor, amikor a 4. század elején Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosította a kereszténységnek, de cserébe a kereszténység vezetőitől azt kívánta, hogy vegyenek részt az államhatalom munkájában, magyarul a keresztény vallás vezetői és a politikai vezetők lépjenek egységre, még magyarabbul, még rövidebben, amikor egyház és politika összekapcsolódott, elfogadta a világi hatalmat, még rövidebben a pénzt, elindult a kereszténység nagy megoszlása, és ez a nagy megoszlás tulajdonképpen mind a mai napig tart. Ezért is lehet beszélni konstantinuszi fordulatról, ami bizony tart már csaknem 1700 éve. A kereszténységnek a nagy megoszlását a Biblia nem csak Júdáshoz hasonlítja, a júdási áruláshoz hasonlítja, hanem Jelenések könyve 2. fejezetében a Bálám prófétának és a Jézabel hamis asszonynak, Akháb ízlelésségének a tettéhez hasonlítja. Tessenek megfigyelni megint, mennyire következetes a bibliai jelképhasználat. Júdás is a tanítványok között volt. Bálám is igaz próféta volt. Júdás is pénzért árult el Jézust. Bálám is pénzért adta fel a meggyőződését. A moábiták és a midianiták aranyára, ezüstjére bólintva indult el, hogy Izrael ellen átkot szórjon. És ennek a júdási, bálámi hitehagyásnak, ennek az apostáziának a következménye volt a kereszténység máig tartó nagy megoszlása, mert létrejött egy hatalmi kereszténység, röviden mondom, létrejött egy hatalmi kereszténység, ami a politikával és az államhatalommal összeszövődött, és megmaradt egy nem hatalmi, egy a Bibliához és Krisztus tanításaihoz ragaszkodó, tehát sajnos így kell írnom, egy üldözött kereszténység. Létrejött a kereszténységnek a legsúlyosabb megoszlása, ami erkölcsileg is a legsúlyosabb volt, keresztény kezdett üldözni keresztényt. Keresztény kezdte megölni a másik keresztényt, azért, mert az egyik hatalmi pozícióban volt, a másik pedig nem kért ebből a hatalmi pozícióból. Nagyon alattomosan és lassan történt ez. Évszázadok kellettek ahhoz, hogy az egyszerű emberek előtt ez lelepleződjék. Még további évszázadok, hogy önöknek most idézhessünk különböző gondolkodókat, művészeket, akik megírták. Például Dante az isteni színjátékban Konstantinuszra, nagy Konstantinuszra hivatkozva, hogy igen, Konstantinusz idejétől kezdődik a kereszténység első nagy megosztása. Ezt a rövid részletet a Pokol 19. énekéből hallgassuk most meg.
Dante Alighieri, isteni színjáték. Részlet a Pokol 19. énekéből. Babits Mihály fordítása. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Akinek e világra fölkerülve 7 feje volt, s 10 szar védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, mellyel először lett egy pápa gazdag.
Igen, a 13.-14. században ezt írja Dante, és egy évszázaddal később egy másik nagy, szintén katolikus hitben élő, tehát most csak katolikus szerzőket szeretnénk idézni, Dante után egy évszázaddal Michelangelo. Michelangelo nem csak hatalmas szobrokat készített és óriási freskókat festett, hanem az életművének jelentékeny részét teszi ki a szonettjei. Egy olyan szonett hangzik most fel, második Gyula pápa Rómájából, levél második Gyula pápa Rómájából ez a szonettnek a címe, amelynek van egy utóirata, a szonett végén ez a két sor áll, kelt Rómában, a pogányság honában. Félelmetes, ahogy erre ráérzett Michelangelo is, hogy a kereszténységen belül megszületik a pogányság. Ez első hallásra elképesztő. Azt mondjuk, hogy ezt nem is értjük. De megvan a rövid kulcs, hogyan lehet, hogy a kereszténységen belül megszületik a pogányság. Nagyon egyszerű a magyarázat, ma is szemtanúi vagyunk és leszünk még ennek. Az idők ismétlik önmagukat. Adj hatalmat egy egyháznak, legyen bár keresztény, de adj hatalmat egy egyháznak, és adj pénzt egy egyháznak, és záros időn belül eltorzul, elkorcsosul. És ha valaha keresztény egyház pogány lesz, Júdásból áruló lesz, Bálámból az igaz prófétából az Isten ellensége lesz. Kedves hallgatók, ezért kell komolyan venni Jézus minden tanítását, nevezetesen ebben a tárgykörben azt a tanítását, hogy az én országom nem e világból való. Jézus világosan mondta, hogy neki nem kell hatalom. Mondta Péternek, ahogy elővette a szabját, és ott vagdalkozott a katonával szemben a Getsemáné kertben, szóval Péter, úgy gondolod, hogy az én atyám nem tudna küldeni 12 légiónyi angyalt, hogy megvédjenek engem, tedd vissza a hüvelyébe kardodat, aki kardot ragadt, kardáltal kell elvesznie. Jézusnak nincs szüksége hatalomra. Istennek nincs szüksége pénzre. Még kevésbé arra, hiszen nem a pénzt nevezi a rossznak a Biblia. Világosan mondja Pál az első Timóteusi levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere, de nem azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz, minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Júdás szerette a pénzt, ezért szerette elcsenni a tanítványok pénzét. Bálám szerette a pénzt, ezért szerette volna magának gyűjteni. Amikor Isten helyébe a pénzt állítják, és amikor a hatalommal és a pénzzel mindent elérhetőnek vélnek, és sajnos ugye a világban ezt nagyon sokszor láttuk és látjuk, hogy amikor az emberek kezébe hatalom kerül, és pénz kerül, akkor az emberek megittasodnak, azt hiszik, hogy ők az Isten és övék a világ. Nos hát, hogyha a hétköznapi ember is elveszíti az egyensúlyát, sajnos elveszíti ezt egy közösség is. Mondom, a rövid recept így hangzik, mert az ördög egy kaptafára dolgozik, nagyon primitíven, és ezért könnyen lelepezhetően. Adj egy keresztény közösségnek hatalmat és pénzt, rövid időn belül a pogányság virágzik ki benne. Ennek jegyében hallgassák meg Michelangelónak a szonettjét.
Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Majtényi Zoltán fordítása. Karddá sisakká kovácsolva kelyhe, vérét osztják mocskos kufármarokba, keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus Úr türelme. de többé már ne merjen járni erre. Átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja elrekesztve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől, ím condra födi testem, s úgy szenvedek, mint mórföldön medúza. S bár szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e baljós jel menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság honában.
Kedves hallgatók, súlyos a témánk, de újra térjünk vissza az eredeti kérdésfelvetéshez, ha mondjuk 1500 évvel ezelőtt találkozunk. Már keresztény időszakot írunk. Vagy 1000 évvel ezelőtt találkozunk, hiszen el akarunk azért jutni a mi napjainkhoz. Önök mit mondanának, hogy hol van Isten igazi egyháza? Ott, ahol emberekre rákényszerítik a vallást, a keresztény vallást, ahol üldözik mindazokat, akik a hatalmi kereszténységgel nem egyeznek, vagy esetleg el kell járnunk Európában néhány országba keresni olyan keresztény közösségeket, ahol ragaszkodnak a Bibliához és Krisztus eredeti tanításaihoz. Én azt mondanám, hogy ebben az időszakban, amikor a 4. század utáni időt nyitjuk meg, én föltétlenül ebben a tartományban keresném az igazi egyházat, az igazi kereszténységet. Lehet is találni. Itt már az 5. században elindul a Waldens mozgalom. Már a 10.-12. században Angliában jönnek az előreformációs mozgalmak, amelyek közül a legnagyobb majd a Wycliffe mozgalom lesz a 14. században. Átjut Európába, Csehországba a bibliai tanításoknak a híre, elindul a huszita mozgalom. Husz János írásait tanulmányozza Luther Márton, elindul a reformáció. Én mindenféleképpen itt ebben a tartományban keresném a Krisztus egyházát, vagyis ugyanaz zajlik le, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben volt egy nagy nép, a zsidó nép, de az ószövetségi nagy népben is hol találtuk meg az Isten egyházát? Amíg világ a világ, az egyház mindig ott van, ahol az Istent keresik, szeretik, és a parancsolatai szerint kívánnak élni. Mindig az igazi és hűséges lelkek alkották az egyházat. Ott se a névlegesen az egész zsidó nép volt az egyház. A valóságban, a zsidó népen belül, hogy mondja Ézsaiás próféta, a maradék. Maroknyi csoportok képezték az Isten egyházát. Ugyanez van a kereszténység történelmében is. Kétféle egyházfogalom van, mind a mai napig is a kereszténység történelmében. Az egyik egyházfogalom a religió egyházfogalma. Én már több évezredes egyház vagyok. Én 1700 éves keresztény egyház vagyok. Én 500 éves keresztény egyház vagyok. Ez a pogány religió fogalom. A másik fogalom, én ahhoz az egyházhoz szeretnék tartozni, ahol komolyan veszik a Bibliának minden kijelentését. Akkor is, hogyha ezek a közösségek elnyomottak, üldözöttek, akikről azt mondja a 44. Zsoltár, mondom, ugyanaz a közös tapasztalat az Új és Új Szövetségben, azt mondja a 44. Zsoltár, és ezt idézi vissza Pál a Római Levél 8. fejezetében, olybá tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. Olybá tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. Ezeket az embereket nem kimérték. A valdenseket a 17. századig üldözték. Husz János ugye a mágián végezte. Luther Calvin életét nem tudták kioltani, de az egész életük szenvedésteljes harcokban telt el. És hogy haladunk előre a kereszténység történetében, azt láthatjuk, hogy jön egy újabb dolog a 16. században, a nagy reformáció, amelynél talán azt látjuk, hogy na most valami történik a kereszténység történetében. Most talán sikerül visszatérni az eredeti, a krisztusi alapokra, ugye ennyit jelent, hogy reformáció. Visszatérni az eredeti formára, az eredeti alakra. De hogy aztán jövünk tovább a reformáció utáni évszázadokban, 16. és 17. század. Igen, azt mondom, hogy a Waldenseknél keressük az igazi egyházat, a Lollardoknál, a huszitáknál, a luteránusoknál, a reformátusoknál. Na de hol keressük a 16. század után? Azt látjuk, hogy a kereszténység történetében újra egy félelmetes irányzat nyilvánul meg, hogy ugyanazt fogják tenni, akik hatalomhoz jutnak, például azok a luteránus közösségek, azok a református közösségek, például a skandináv országokban a luteránus közösségek jutnak államvallási szintre. A református egyházban, például Hollandiában teszik államvallásra a református egyházat. Ne tessenek elfelejteni az alapvető tételt, ahol hatalmat adnak egy keresztény közösségnek és pénzt kapnak, adnak. Rövid időn belül eltorzul. Eltorzult a luteránus egyház, eltorzult a református egyház. Üldözni kezdték először az anabaptistákat, baptistákat, metodistákat. Újra elkezdődött a mind kisebb és kisebb csoportokra osztódás. A nagy kérdés az, hogy az Isten kit tekint az egyházához tartozónak, és az Isten kinyilvánította a véleményét, hogy a kereszténység történetében mely egyházi közösségeket tekint sajátjának. Ez a Jelenések könyve. Jelenések könyve első 3 fejezetében olvassuk a 7 levelet, aztán a 7 pecsétes könyv felnyitását. 2 kötetet is kiadtunk, szó szerinti, szóról szóra haladó magyarázat ez a 2 kötet. Jézus Krisztus apokalipszis ez a 2. kötet, ami a kezemben van, az 1. kötet is megjelent. De úgy gondolom, aki nem veszi a kezébe a magyarázatot, hanem magát a Bibliát olvassa el, teljesen világos, hogy Jézus Krisztus kiket tekint igazi egyházainak, azokat, akik az ő szavát kívánják követni, és az ő tanításait akarják képviselni. Tehát, ahogy a középkori katolicizmus történetében is az üldözött közösségek viszik tovább az egyházat, a protestantizmus történetében is azok a közösségek viszik tovább, akik hűségesek Krisztus tanításaihoz, akik most már számíthatnak egy addigi hatalmi egyház támadásaira, egy azutáni hatalmi egyház támadásaira. Félelmetes ez a helyzet, hogy egyre keményebb présbe szorul az igazi kereszténység. De ugyanakkor egyre erősebb is lesz. Egyre tisztább lesz, egyre világosabb lesz. Egyre inkább lehet látni, hogy ez a kereszténység az, ami az idők végéig megőrzi önmaga jellegét, tehát a kis közösségekben, a kis csoportokban, de ez önmagában még nem elég, hogy kis közösség és kis csoport, mert nagyon sok kis közösség és kis csoport van, a kis közösségekben, de az igazi tanításhoz, a teljes bibliai tanításhoz ragaszkodó kereszténység. Nos hát, Jézus Krisztus ezekre mutat rá, hogy említettem Jelenések könyve, első 3 fejezetében, és aztán utána a pecsétlátomásban, és végül is a Jelenések könyve további részeiben is. Ne tessenek azonban azt gondolni, hogy a Jelenések könyve csak a kis közösségekre mutat rá, a Jelenések könyve egyszerre tekinti végig a hatalmi kereszténységnek és az üldözött kereszténységnek a történetét. Ahogy említettem önöknek, a kereszténység nagy megoszlása a 4. században jött létre. Ha ez nem jött volna létre, ma a kereszténységnek nem ilyen történelme lenne. A kereszténység nagy megoszlása nem 1054-ben volt, amikor a nyugati és a pravoszláv vagy ortodox kereszténység ketté vált. Az egy a hatalmi kereszténységen belüli megoszlás volt. A kereszténységnek a nagy megoszlása tovább állandósult sajnos a reformáció után, mert a reformáció nem vitte tovább következetesen a reformációs igényt, és nem tért vissza a Bibliához. Újra megmerevülni látszottak mind a mai napig a határvonalak. Létrejött a hatalmi kereszténység, még erőteljesebben megszilárdult, és tovább folytatódik a kis közösségeknek a története. Igen ám, de itt fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy hát ez a hatalmi kereszténység, ez nem változik meg? Hát keresztények, akik azért hát mindenütt olvassák a Bibliát, mindenütt követni akarják Jézus tanításait, hát ez a hatalmi kereszténység, ez 1600 év óta egy zárt tömböt alkot, és ez nem változik meg. Nem tudom, hogy ki látta a Magyar ATV adásán néhány héttel ezelőtt Bulányi György, ugye piarista tanár, mondott néhány szót keresetlenül és kicsit humorosan azt mondta, hogy Nagy Konstantin után már lapozni kellene. Hát akkor 1600 éve nem lapoztak? 1600 éve ugyanez a helyzet? Azt mondja, hogy már lapozni kellene, és le kellene számolni a Ferenc Józsefi nagy kijelentéssel, aki azt mondta, hogy hadsereg és klérus, a többi zérus. Két dolog érdekel, mondta Franz József, a mi császárunk, ugye. Azt mondta, az embereket szuronyokkal, és az embereket lelki szuronyokkal kell kordában tartani. Ha ez megvan, akkor a hatalom nyugodtan ülhet a trónszékén, hadsereg és klérus, a többi zérus. Úgy sem mernek kiabálni az emberek, úgy sem mernek mit csinálni, hogyha a szuronyok előtűnnek, és hogyha az egyházi diktatúra beígér néhány eretnekre váró elkárhozást, vagy nem tudom én mit, akkor úgyis mindenki majd csöndbe fog maradni. Aztán lapozni kellene már, mert 1600 éven nem lapozott az emberiség. Kedves hallgatók, mondom, 25 részes sorozat szólt itt ezen a helyen Jelenések könyvéről, én itt csak nagyon kiragadva mondhatok önöknek el néhány szót. Felírtam a táblára az utolsó sorban olyan igehelyeket, amelyek azt valószínűsítik, hogy a lapozás soha nem fog bekövetkezni. A hatalom nem mond le a hatalomról. A pénz nem mond le a pénzről. A szokás nem mond le a szokásról. A hagyomány nem mond le a hagyományról. Ha valaki azt mondja például, hogy a középkori egyház hát megváltozott, hát más ez az egyház, mint a középkorban volt. Hát mennyi bocsánatkérést hallhattunk az elmúlt évek során is. Hát aki csak egy kicsit is olvassa a sajtót, hát a pápai bocsánatkérések sorozata szinte, nem is tudom már hány, 31 néhány, már minden Galilei per miatt is, Husz János miatt is, mindenért bocsánatot kért a pápa. Maga a pápa kijelentette, hogy lámlám senki nem kér bocsánatot, a reformátusok bezzeg nem kérnek bocsánatot, hogy Hollandiában mit csináltak a katolikusokkal, se a luteránusok nem kérnek bocsánatot, hogy Svédországban mit csináltak a katolikusok. Mi bocsánatot kérünk, tehát mi megváltoztunk, mi már nem vagyunk hatalmi egyház. Kedves hallgatók, amit nagyon meg kell vizsgálni az életben, és a Biblia is erre hívja fel a figyelmünket, amit nagyon meg kell vizsgálni, az valóban a bocsánatkérések. Látszólag Júdás is bocsánatot kért. Hú, de gyönyörűen kért bocsánatot. Hát tessenek meggondolni, Máté evangélium a 27. fejezetében az a júdási bocsánatkérés, ha annál szebbet tud mondani valaki, hát nem is tudom, mit mondjak. Azt mondta Júdás, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hát ez aztán már tökéletes bocsánatkérés. Beismerte, hogy vétkezett, árulást hajtott végre, és az ártatlan vért, tehát Jézust, az igazat, a tisztát árult el. Csak azt a röpke kérdést engedjék meg, hogy utána miért takasztotta fel magát. Ha ez igazi bocsánatkérés lett volna, akkor miért merült volna el a kétségbeesésben, az önsajnálat hínárjában? Miért? Nem, ez nem volt bocsánatkérés, csak úgy tűnt, minthogyha bocsánatot kért volna. Csak a szavak voltak, hogy Jézus mondta, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, szíve távol van tőlem. Júdás nem fordult szembe az árulásával, a bűnnel nem fordult szembe, csak rettegett, hogy majd mit mondanak róla, a bűn következményeitől félt. Ezek hamis könnyek voltak, ez hamis bocsánatkérés volt. Én nem akarom önöknek fölidézni a 30 pápai bocsánatkérést, de mivel magyarok vagyunk, és itt is elhangzott a mi hazánk földjén egy bocsánatkérés, engedjék meg, hogy ezt a 3-4 mondatot szó szerint felidézzem önöknek. Egyébként a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet 294. 295. lapján van ez a bocsánatkérés. Tudjuk jól, hogy hol hangzott el. 1991-ben a debreceni nagy templom oldalánál, ahol a Gája rabnak elhurcolt református prédikátorok emlékműve áll. Sok ilyen emlékmű van Magyarországon, Sárospatakon is, ha bemegy valaki a nagy kollégiumba, ott vannak domborművek. Hát iszonyatos világot rendezett itt az ellenreformáció, az inkvizíció is, meg az ellenreformáció is. Tessenek megfigyelni, hogy a pápa hogy kért ezért bocsánatot. Szó szerint idézem. Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket Gája rabságra ítéltek, és akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Mostani együttlétünk célja is az, hogy megerősödjünk a kölcsönös megbecsülésben és testvéri szeretetben. Ez a négy mondat a bocsánatkérés. Tessenek jól figyelni, mert a Róma retorikája mindig nagy volt, már a császárkorban is, később a középkorban is. A hangulat biztos, hogy a bocsánatkérés hangulata. De figyeljük meg a gondolatot. Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarabságra ítéltek, és akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. De kik ítéltek gályarabságra? Kik ítéltek gályarabságra? Miért? Hogy mertek keresztény, hogy mert gályarabságra ítélni? Milyen felhatalmazás nyomán, milyen eszmejegyében? Kik, mikor, miért, hogyan? Hát ezt mondani, hogy ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarabságra ítél, akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Ebben semmi bocsánatkérés nincsen. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Sok ilyen tragikus esemény. Tényleg? Több száz millió embert esetleg gályarabságra, meg elvittek, meg megégettek, de ki csinálta ezt? És hogy merte ezt csinálni? Egy szó nincs erről. Mi lett volna az igazi bocsánatkérés? Az igazi bocsánatkérés körülbelül így hangzott volna, mondjuk paraszti magyar egyszerűséggel, az egyházam torz tanításai nyomán gályarabságra ítélt évszázadokkal ezelőtt református prédikátorokat. Bánom! Ezekkel a tanításokkal leszámolok. Ezeket megváltoztatom. Többet ilyen soha elő nem fordulhat a mi részünkről. Mit jelent ez, hogy manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna? Hol van itt a bocsánatkérés? Persze, hogy elképzelhetetlen manapság. Manapság az állam és az egyház külön van választva. Szerencsére. Ha nincs külön választva, akkor egy gomnyomásra az egyházi hatalom azt mondja az államnak, hogy öregem, tartóztasd le azt az embert, mert a köz ellensége, és vigyétek el gályarabságra, hogy égessétek meg. Hát persze, hogy manapság ez nem történik meg, manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Hol van itt bocsánatkérés? Kedves hallgatók, itt sehol nincs bocsánatkérés. A középkori egyház egy tanítását nem vonta vissza. 1700 éve egy tanítását nem vonta vissza, olyan tanításokat, amelyek szöges ellentétben vannak a Bibliával. Igazán bocsánatot nem kért sem ekkor, sem a többi 30 esetben. Egyébként két évvel ezelőtt hanvazó szerdán a pápa világosan ki is mondta, hogy tulajdonképp nem is az egyház vétkezett. Az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Tetszenek érteni? Az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Nem maga az egyház, nem Róma vétkezett, nem egy hatalmi egyház vétkezett, nem a tanításaiban van a hiba, az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Én azt szoktam erre mondani, hogy ezért nem kellett volna bocsánatot kérni, ezért a méltatlan fiak leszármazottainak kell bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy a középkorban nem az egyház méltatlan fiai vétkeztek, az egyházi tanítóhivatal adott parancsot a vérengzésekre, az egyházi tanításokban volt a hiba, abban, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, abban, hogy az eretnekeket meg kell égetni, abban, hogy megmentjük a lelküket, hogyha a testüket a halálba segítjük, és a többi, és a többi. Tehát itt bocsánatkérés nem történt. Ha pedig egyetlen egy tanítás sem változtatott meg ez az egyház, akkor percnyi kérdés, ha újra hatalmat kap, akkor mit fog kezdeni ezzel a hatalommal? Ugyanazt fogja kezdeni. Manapság protestánsok sem tudják elképzelni, nagyon szánandó eset, ők sem tudják elképzelni, hogy újra hatalmat kap az egyház. Hát újra hatalmat kap az egyház, hiszen ha hatalom és pénz közelébe, ilyen közelbe került az egyház, akkor persze, hogy percek kérdése, hogy ezek mikor válnak valóra, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon hangtalanul, nagyon fonák módon kap megint hatalmat az egyház, hiszen a világ ezersebbtől vérzik, az emberek tényleg nem tudják, hogy hogy éljenek, emberek tömegeiben erkölcsi mértékek nincsenek, és ilyenkor kapóra jön az, hogy hát mutasson utat az egyház. Melyik egyház mutasson utat? Ezek a kis közösségek? Vagy azok a kis közösségek, amelyek ma is élnek, és akik nem kérnek a hatalomból, nem kérnek a pénzből, hogyan mondta ezt Bulányi György néhány héttel ezelőtt, mindenki abból éljen meg, amit csinál. Nagyon egyszerű paraszti bölcsesség. Mindenki abból éljen meg, amit csinál. Egy igazi egyháznak nem kell a politikai hatalomtól pénz, mert azért cserébe a politikai hatalommal elvár valamit. Egy igazi egyház azt teszi, amit meg tud tenni emberekért, a legnagyobb értéket pénzzel úgyse lehet kifejezni, az evangélium hirdetést nem lehet pénzzel kifejezni. Tehát tulajdonképpen most, hogy haladunk előre, és látjuk azt a történelemben, hogy a világ erkölcsi megoldások után kapdos, mert nincs erkölcsiség, egyszerűen az élet kerül veszélybe. Egyszerűen az élet lesz olyan, hogy borzalmas helyzetek állnak elő az emberiség történelmében, és mindenki hatalmas várakozásokat fűz az egyházhoz. Melyik egyházhoz? Hát a hatalmi egyházhoz, amit mi is segítünk pénzzel és hatalommal. Ettől az egyháztól viszont erkölcsiség, igazi megoldás és erkölcsiség nem várható. Ezért olvassuk erről az egyházi hatalomról, tehát a középkori egyházi hatalomról, Jelenések könyve 13. fejezet 3. versében, hogy ez a történelemben egyszer halálos sebet fog kapni. A Biblia ezt a halálos sebet 7 proféciájában jövendöli meg előre, tehát erre az időpontra, egy 18. század végi időpontra, tulajdonképpen a pápaság eltüntetésének a kísérletére, ami a franciáktól indult ki 1798-ban, a Biblia 7-szer jövendöli meg, hogy halálos sebet kap ez a középkori hatalmi egyház, de aztán így folytatódik a profécia, hogy a halálos sebe begyógyul. És csodálván az egész föld követi ezt az egyházat. Tehát az emberek alulról, hogy úgy mondjam, meggondolás nélkül, imádva, lelkesedve mondják, hogy igen, a vallás a megoldás, és itt van egy régi, régi hatalom. Hát ez már egy 1700 éves egyház. Hát ez már kibírta a történelem sok megpróbáltatását. Most is segíteni fog, most is ez fogja hozni a világon a megoldást. Ezért látja a Jelenések könyve 17. fejezetében az első 6 vers szerint János apostol az egész emberi történelem egyik legfélelmetesebb látomásában, hogy a nagy vizek fölött, a sok víz fölött, ami a sok népet jelképezi, ott ül egy fenevad, és a fenevad tetején, a fenevad hátán ott ül egy parázna asszony. A parázna asszony a Bibliában mindig a hamis egyház és hamis egyházaknak a jelképe. Ugye a tiszta és napba öltözött asszony a Krisztushoz hűséges egyház jelképe, a hamis parázna asszony pedig a világi hatalommal, egyáltalán a hatalommal és a pénzzel szövetséget kötött. Hát így is mondják, hogy a nagy prostituált. És ezt látjuk Jelenések könyve 18. fejezet első 5 verse szerint is. Így mondja a végső történelmi idők, és most érkezünk meg a mi mostani korunkba, itt vagyunk most a történelemben, és ki tudja, hogy a történelmünk mennyit megy még előre, és mennyi ideig tart a bibliai jövendőlések szerint, a történelmünk napjai meglehetősen meg vannak számolva. De a Biblia azt mondja, hogy a folyamat előre halad, és így mondja, hogy a hatalmi egyház eltorzulása nem csak a parázna asszony jelképével írható le, hanem Jelenések könyve 18. fejezete egy másik jelképet is választ. Azt mondja, lesz minden gyűlölséges madárnak tömlött szévé. Tehát az egyházi állapotok iszonyú állapotok lesznek. Az egyházi bűnök, rémtettek közelíteni fognak, sőt meg fogják haladni az egyház középkori rémtetteit. A középkorban a kereszténység iszonyú mélységben volt. Az egyéni életben, a közösségi életben, az egész hatalmi kereszténység életében. A Jelenések könyve 6. fejezet 11. verse azt is hozzáteszi, hogy visszatérnek az üldözések. Ugyanezek az üldözések, amelyek jellemezték a hatalmi és az üldözött egyház szembenállását, a történelem végén fokozottan vissza fognak térni, és újra előfordul az, amit úgy gondoltuk volna, hogy most már végképp kitisztult a történelmünkből, keresztény fog üldözni keresztényt. Ez a világméretű válság hívja létre viszont Jézus második eljövetelét. Jézus második eljövetele szükségszerű akkor, ha az egész világon szeretnék megsemmisíteni az igaz hitet és a hozzá ragaszkodóknak az életét. Ezért több szempontból szükségszerű Jézus Krisztusnak a megjelenése. Hol van ma az igaz egyház? Mivel kicsit az időből kiszaladtam, engedjék meg, hogy 2-3 percben ezt csak szóban foglaljam össze, hogy senki anélkül azért el ne menjen, hogy valamit útmutatást vagy támpontot ne kapott volna. Én azt hiszem, hogy igen, 2-3 percben is elmagyarázható, mert ahogy Isten rámutatott Ábrahám idejében, hogy íme itt van a zsidó néppel indítom útjára az én közösségemet, hogy 2000 évvel ezelőtt rámutatott újra az Isten Máté evangélium a 21. fejezetében és a hozzá kapcsolódó részekben, hogy ennek a népnek adatik. A Bibliában ugyanolyan világos kijelentés van arról, hogy itt a történelem végén az ember hol találhatja meg. Tehát most hova, vagy amit ide berajzolok, ezt milyen névvel illettethessük, valdensek, lollardok, husziták, luteránusok, reformátusok, baptisták, metodisták, stb. Után, ahol az igazi egyháznak a vörös vonala végighúzódik a történelemben. Ez a fejezet a Bibliában, a Jelenések könyve 10. fejezete. Mindannyian kereső emberek vagyunk, én is kerestem az igaz egyházat Jelenések könyve 10. fejezetében. Rátaláltam arra a fejezetre, ami ugyanúgy rámutat, ilyen egyszerűen rámutat arra. A látomásban Jézus áll előttünk, egyik lábával a földet, másik lábával a tengert érintve, megesküszik az égre, hogy több idő nincs. Az emberi történelem a végső időszakába ért. Aztán egy nyitott könyvecskét tart a kezében, és azt a nyitott könyvecskét átadja János apostolnak, aki szemléli ezt a látomást, és azt kéri tőle, hogy egye meg ezt a nyitott könyvet. Amikor ezt a könyvtekercset János megeszi a szájában, édes lesz, mint a méz, a gyomrába lekerülve keserűvé válik, és miközben ez a cselekmény zajlik, utána ezt mondja Krisztus, néked profétálnod kell ismét népek, nemzetek, királyok és nyelvek előtt. Aki ezt a látomást megérti, hogy az végső idők igazi keresztény közössége úgy születik meg tulajdonképpen, mint az ős kereszténység Krisztus napjaiban, egy Bibliát kutató mozgalomból és egy csalódás, egy keserű csalódás révén, ami sajátja volt az apostoloknak is, hiszen ők nem azt várták, hogy Krisztust megöljék, Krisztus keresztre feszítsék. Egy hatalmas csalódás után született meg az a kereszténység, amire Jézus előzetesen már rámutatott, hogy néktek adatik az Istennek országa. Maga Krisztus esküszik meg, hogy több idő nincsen, az emberi történelem a végéhez ért. Vajon mi lehet az a kis könyvecske, ami egy megnyílt könyvecske? A Bibliának minden egyes könyve nyitott minden ember számára, de ha valaki a Bibliát részletesen tanulmányozza, látni fogja, hogy egy könyvnél és egy könyvnek a proféciáinál Isten kijelentette, hogy zárt be, pecsételt be e könyvet és a látomást, és ez Dániel könyve. Akik Dániel könyvét megértik, akiknek Dániel könyve megvilágosodik, a dánieli jövendőlések megmutatják azt, hogy mifelé halad a világ, és akik ezeket a jövendőléseket úgy értik meg, hogy először úgy gondolják, hogy megértik, szájukban édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve keserűvé válik. Nos hát, önöknek adom át a kutatásnak a fonalát, tessenek a mai korban, az elmúlt 1-2 évszázadban olyan mozgalmat találni, amely különösen Dániel próféta könyvét tanulmányozva egy nagy csalódás révén tisztul ki előtte a végső idők menetrendje, és ennek a közösségnek mondja azt Jézus, hogy neked kell profétálni nyelvek, királyok, nemzetek előtt. Aki a Jelenések könyve 10. fejezetét megérti, csak úgy, mint az első Mózes 12., Máté evangélium a 21. fejezetét, a mai világban is Isten valakikre rábízta a beszédeit. Tökéletes közösség pedig akkor lesz közvetlenül azelőtt, amikor Krisztus megjelenik. De ez már egy másik történet.